11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Április végére elérte az éves hiánycél több mint 70%-át az államháztartás deficitje. A Nemzetgazdasági Minisztérium gyors tájékoztatója szerint az év első 4 hónapjában a központi alrendszer hiánya meghaladta a 3800 milliárd forintot. Csak áprilisban csaknem 430 milliárdos hiány keletkezett, ami magasabb a tavalyi év azonos időszakánál. A tárca a deficit növekedését többek között a 13. és 14. havi nyugdíjak kifizetésével, valamint a megemelkedett gyógyító megelőző ellátásokkal magyarázza. Jelentősen nőttek a lakástámogatásra fordított kiadások is, elsősorban a vidéki otthon felújítási program miatt. A minisztérium közölte, bár a kiadások nőttek, az adó- és járulékbevételek is 8%-kal haladják meg a tavalyi szintet. A részletes adatokat 2 hét múlva teszik közzé. Meghaladta az 57 ezer milliárd forintot a kormányzati értékpapírok állománya március végére. A Magyar Nemzeti Bank friss adatai szerint egy hónap alatt több mint 400 milliárd forinttal nőtt a befektetések értéke, ezen belül főként a rövid lejáratú és a devizás állampapírok állománya bővült. Az állampapírok legnagyobb részét pénzügyi vállalatok és külföldi befektetők birtokolják, de a lakossági megtakarítások aránya is meghaladja a 25%-ot. Ezzel szemben a budapesti értéktőzsdén jelentős csökkenést mértek, a tőzsdei részvények piaci értéke közel 6%-kal esett vissza. A jegybank tájékoztatása szerint a hazai vállalatok részvényállománya több mint 1200 milliárd forinttal csökkent a hónap során, ami elsősorban a vezető papírok kedvezőtlen árfolyam változásának tudható be. Akár 130 ezer forintot is veszíthetnek azok a nyugdíjbiztosítással rendelkezők, akik nem figyelnek az adóbevallásukra. A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége figyelmeztet, a befizetések után járó 20%-os állami támogatás nem jár automatikusan, azt a május 20-áig benyújtandó ESZIA bevallásban külön kell igényelni. Tavaly az ügyfelek átlagosan 354 ezer forintot tettek félre ezekre a számlákra, ami után 71 ezer forintos jóváírás igényelhető. Bár a NAV tervezeteiben a biztosítói adatok alapján már szerepelnek ezek az összegek, az adószakértők szerint érdemes ellenőrizni a bevallást. Fontos tudni, hogy aki elfelejti az igénylést, az önellenőrzéssel még pótolhatja, de a jóváírás feltétele, hogy az adózónak ne legyen köztartozása. Jelenleg már több mint 500 000 magyar rendelkezik ilyen típusú megtakarítással. Kész ételt is visszahívott a forgalomból a Penny Market Kft. Mikrobiológiai szennyezettség miatt. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint a Penny to Go márkájú brassói aprópecsenye, valamint a csirkepaprikás orsótésztával érintett a vizsgálatban. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy aki vett a 330 g-os kiszerelésű Talofood Kft. Által gyártott termékekből, ne fogyassza el azokat. Az érintett ételeket az üzletlánc a hatósággal együttműködve már kivonta a forgalomból, és visszavásárolja a fogyasztóktól. A szakemberek folyamatosan nyomon követik a visszahívás folyamatát az ügyfelek biztonsága érdekében. 3 napos tűzszünetben és 1000-1000 fogoly kicserélésében állapodott meg Oroszország és Ukrajna Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére. A hírt péntek este a moszkvai elnöki tanácsadó Juri Ushakov erősítette meg, miután korábban Volodymyr Zelenszky ukrán elnök is elfogadhatónak találta a javaslatot. A fegyvernyugvás a tervek szerint szombat reggel lépett életbe. Az amerikai elnök által tető alá hozott egyezség célja a humanitárius segélyezés megkönnyítése és a feszültség enyhítése a frontvonalakon. A megállapodás értelmében a két ország összesen 2000 hadifoglyot ad át egymásnak a következő 72 órában. Nemzetközi elemzők szerint ez az eddigi legjelentősebb diplomáciai áttörés a konfliktus kezdete óta, ugyanakkor kérdéses, hogy a rövid távú fegyverszünet elvezethet-e tartós béketárgyalásokhoz.
Az időjárásról.
A változó vastagságú fátyol felhőzet a keleti ország rész felett lassan elhagyja hazánkat. Többnyire felhőtlen lesz később az ég gomoly felhőképződéssel. A Nyugat-Dunántúl mellett a középső és északkeleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 21 és 27 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 14 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. If you've been walking the same old road for miles and miles, if you've been hearing the same old voice, tell the same old lies, if you're trying to fill the same old holes inside, there's a better life, there's a better life. If you got pain, he's a pain taker. If you feel lost, he's a way maker. If you need freedom or saving, he's a prison shaking savior. If you got chains, he's a chain breaker. We've all searched for the light of day in the dead of night. We've all found ourselves worn out from the same old fight. We've all run to things we know just ain't right. And there's a better life, there's a better life. If you got pain, he's a pain taker. If you feel lost, he's a way maker. If you need freedom or saving, he's a prison shaking savior. You got chains, oh, he's a chain breaker. If you believe it, if you receive it, if you can feel it, somebody testify. Believe it, you receive it, you can feel it, somebody testify, testify. If you believe it, if you receive it, if you can feel it, somebody testify. If you got pain, he's a pain taker. If you feel alone, emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
Jó napot kívánok, Papp Beatrix vagyok. 2 évvel ezelőtt lett a Debrecen Nagyerdei Református Egyházközség lelkipásztora Németh Áron. Azóta sok változás történt, a hagyományos, jól bevált események megmaradtak, emellett elindult egy átalakulási, generációváltási folyamat. Új találkozók és kis csoportok jöttek létre, nemrégiben pedig beiktatták a gyülekezet másik lelkipásztorát, Berta Zoltánt. Mai magazin műsorunkban erről hallhatnak.
Ha gondoltál rá, ő vigyázott rád. Ha nem gondoltál, és elbotlottál, ő vigyázott rád. Ha szóltál hozzá, ő vigyázott rád. Ha elhallgattál, ő tudta, hogy fáj, és vigyázott rád. Miért ne kérnéd, hogy fényével ragyogjon rád, hogy lásd tisztán, úgy, ahogy nem láttál. Ő most is ott áll, most is rád vár, ő szól hozzád túl az utca zaján, ő gondol rád, ő az, ki mindig lát, a lelkeken át túl a bűn mocsarán, ő repít át.
Nyáron lesz 2 éve, hogy Németáron átvette a Debrecen nagyerdei református gyülekezet lelkipásztori posztját. Beállt az út az önök élete?
Igen, most már valóban lassan 2 éve, hogy itt szolgálok vezető lelkészként ebben a gyülekezetben, és nem volt egy csendes időszak abban az értelemben, hogy sok változás történt, személyi változások is. Tehát azzal csak egy folyamat indult el, egy ilyen átalakulási vagy generációváltási folyamat, hogy én 2 évvel ezelőtt ide kerültem. De azóta volt még egy lelkész választás a gyülekezetben, hogy ahogyan korábban is 2 megválasztott lelkésze volt az egyházközségnek, ez továbbra is így legyen. Úgyhogy egy újabb lelkész választáson is túl vagyunk azóta. Illetve hát ez a 2 év már azért elég idő volt arra, hogy jobban megismerjem a gyülekezet csoportjait, működését, érzékeljem azt, hogy van-e olyan hiányterület, vagy olyan javítandó, fejlesztendő terület, amiben esetleg a presbiterekkel, kollégákkal együtt el tudunk kezdeni gondolkodni, vagy akár lépéseket tenni. Úgyhogy ilyen apró változások már történtek is. Nekem például nagy kihívás volt az első gyülekezeti nagytábornak a megszervezése, tehát most már azon is túl vagyok egy ilyen nagy feladaton, hogy ezt a több száz fős, több generációs tábort megszervezzem. Most nyáron már a másodikat fogjuk, és azért érződik az, hogy már minden egyszer megtörtént. Ugye azzal, hogy egy év vagy egy ilyen gyülekezeti tanév letelik, minden feladattal egyszer már találkoztam, már a második évenben így ez könnyebb volt.
Ez egy nagy gyülekezet, nyilván nagy kihívásokkal is járt.
Így van. Hát az egyik kihívás az ilyen a méretekből adódik, hogy mire egy új lelkipásztor megismeri a gyülekezet tagjait, még úgy is, hogy én ennek a gyülekezetnek tagja voltam korábban is, nem lelkészi minőségemben, de az, hogy kicsit az idejáró családokat, élethelyzeteket jobban felméri az ember, azért az időbe telik, és igen, ez a méretből adódó probléma, meg hát változik a világ, tehát azt is látom, hogy az a koncepció, ami itt volt a Nagy Erdőn, az nagyon jól alkalmazkodott ahhoz, ami, nem tudom, 1990 után elkezdődött a rendszerváltással, de azóta azért sok idő eltelt, és most új kihívások is vannak, amire majd reagálnunk kell.
Melyek voltak az első feladatok, amelyeket meg kellett valósítani?
Voltak infrastrukturális fejlesztések, olyan kötelezettségek, hogy az épületünk rendben legyen. Volt a tetőfelújítás, a lapos tető szigetelése az időnként javítandó, mert a UV-sugárzástól, a környezeti hatásoktól ez könnyen romlik az állaga, és éppen amikor idejöttem, akkor volt esedékes egy ilyen felújítás, úgyhogy azt elvégeztük. Illetve az én első évem itt a gyülekezetben lelkészként, az egyben a gyülekezet templomának az 50. éve volt, ezt is megünnepeltük, ez is egyébként egy nagy feladat volt, hogy a nagyerdei gyülekezet templomának 50. évfordulóját, ezt a jubileumi évet megünnepeljük, de ez azt is jelenti, hogy egy 50 éves épületünk van, nem minden részében, mert vannak újabb része is, de az 50 éves kazánunk, az gyakorlatilag mostanra már nagyon megadta magát, úgyhogy ebben is elkezdett gondolkodni a presbitérium. Gyűjtést szerveztünk, úgyhogy most már nem olyan nagyon sokára nekilátunk annak, hogy a templomfűtés teljes korszerűsítését megcsináljuk. Hát ez is hozzátartozik a lelkészi szolgálathoz, hogy van egy épület, amiért felelünk, egy infrastruktúra, amit fejlesztenünk kell. Itt azért az mindig fontos szempont, hogy az épület kialakításában is missziói szempontokat figyelünk. Tehát olyan legyen a környezetünk, hogy az a szolgálatunkat segítse. Ebben az elüd lelkészeink is nagyon tudatosak voltak.
Melyik ezek a szempontok? Milyen tulajdonképpen az épületük? Maga a templom, és hát nyilván mögötte van egy közösségi tér.
Igen, templom esetében, ugye itt a fűtést emlegettem, nyilván az is fontos, hogy az emberek nem szeretnek olyan épületben hosszan ücsörögni, ahol nem kellemes a hőmérséklet. Tehát pusztán azzal, hogy egy kellemes környezetet biztosítunk a templom épületben, az is jelentheti azt, hogy szívesebben jönnek, vagy könnyebben szállják rá magukat emberek, hogy részt vegyenek istentiszteleti alkalmokon. Ugye az egyik rész, mert valóban nem csak a templomban élünk, vagy a templomban működünk, hanem a nagyerdei gyülekezet eléggé szerteágazó, kis csoportos struktúrával rendelkezik, ami sok termet igényel, hogy akár párhuzamosan legyenek kis csoportos foglalkozások. Az ezzel kapcsolatos fejlesztések azért megtörténtek már jó pár évvel ezelőtt, de volt időszak, amikor azt érezte a gyülekezet, hogy kinőtte a saját épületét, vagy kinőtte a tereit. Most ez viszonylag jól menedzselhető, tehát bár sok csoportunk van, de úgy a hét napjaiban el tudjuk osztani, vagy úgy idősávokban el tudjuk osztani a csoportoknak a foglalkozásait, hogy mindenkinek legyen egy kényelmes, kellemes helye, hogy ott a kis csoportos foglalkozás megtörténjen.
Akkor beszéljünk a csoportokról. Milyen csoportjaik vannak?
A csoportos rendszernek a kialakítása az azért volt szükségszerű, és ez is már egy több évtizedes folyamat természetesen, mert a mi gyülekezetünkben ez egy alapelv, hogy a gyülekezet a kis csoportjaiban él. Fontos a több generációs találkozás a nagy gyülekezetnek, ami az istentiszteleten történik, meg vasárnaponként, illetve a gyülekezeti táborban is megtörténik, de emellett ilyen tartó pillérként éltetés tartja a közösséget az, hogyha élethelyzet, életkor vagy érdeklődés szerint ilyen kis csoportok létrejönnek. És minél több ilyen kis csoport van, annál könnyebben talál otthonra valaki a gyülekezetben. Azért egy vasárnapi istentiszteleten könnyű eltűnni vagy elbújni egy oszlop mögött, egy sarokban. Az is részvétel a gyülekezeti életben, és ez fontos, meg fontos, hogy igehallgatóként jelen legyen valaki, viszont nagyon nehéz is számon tartani egymást, ha egy több száz fős gyülekezetben gondolkodunk, vasárnapi gyülekezetben. Viszont a kis csoport, ahol 10-15-20 ember van együtt, az alkalmat ad arra, hogy egymás számon tartsuk, mert észreveszünk, hogy ki az, aki nincsen ott, utána járunk, felhívjuk, a tagok egymást is számon tartják, és nyilván ezek az interakció lehetőségei is, ami persze vasárnap az istentiszteleten nem adott. Abban is van egy ilyen párbeszédes logika, ahogyan egy istentisztelet felépül, amikor az Isten megszólítja a gyülekezetet, a gyülekezet pedig válaszol énekkel vagy imádsággal, de ott egymással nem beszélgetünk, vagy a lelkész nem kérdezzük a szószéken, hogy akkor mégis azt hogy gondolta, hogyan értette. És a kis csoportok pedig éppen erre vannak, hogy ott tudjuk egymást kérdezni, egymással a tapasztalatunkat megosztani, véleményt cserélni, amikor közösen olvasunk igét, vagy közösen feldolgozunk egy témát. És hát a legkisebbek, gondolok itt ilyen gyermekistentiszteleti vagy hittanos foglalkozásra, a fiatalokon át, mint a konfirmandusok, vagy az ifjúsági bibliaórák korosztálya, a fiatal felnőttek, aktív dolgozó felnőttek és a nyugdíjasokig bezárólag igazából mindent igyekszünk lefedni.
Tehát mindenkinek van kis csoportja, mondhatjuk így?
Igen, mindenkinek van lehetőség, hogy kis csoporthoz tartozzon, de természetesen nem mondható el, bár ez lenne az ideális, tehát így gondoljuk, hogy ez lenne az ideális, hogy minden gyülekezet itt a kis csoportba is tartozik. Ez 100%-osan nem valósul meg, de azt hiszem, hogy egy nagyon jó arányban igen. Valamikor végeztünk is ezzel kapcsolatban ilyen számítást, hogy mondjuk egy vasárnap olyan 300-350 fő vesz részt az Isten tiszteleteken, és a hét folyamán, itt a hétközi kis csoportos alkalmakra gondolok, ebből közel 200 megfordul még egyszer a gyülekezetben, hogy egy kis csoportos alkalmon is részt vegyen, tehát ez nem olyan rossz arány.
Tulajdonképpen a vasárnapi Isten tiszteletből is kettő van, olyan sokan vannak.
Igen, ezt most még indokoltnak látjuk. Időnként felmerül az, hogy a délelőtti jelenleg két Isten tiszteletből lehet, hogy egyet is elég csinálni, de még a létszámok, a 8:30-kor kezdődő és a 10:30-kor kezdődő Isten tisztelet résztvevőinek a létszáma még indokolja azt, hogy legyen kettő. Nincs telt ház nyilván egyik alkalmon sem, de a 8:30-es az olyan 100 fő körüli gyülekezetet jelent, a 10:30-es az meg 200 körüli gyülekezetet jelent. Van ebben persze hullámzás, mert nyáron a szabadságolási időszakokban kevesebben vagyunk, de vannak időszakok, vagy nyilván az ünnepek, amikor meg ennél sokkal többen, de mondjuk ez tekinthetően átlagosnak, és hogyha mondjuk összevonnánk ezt a két gyülekezet részt, vagy a két istentisztelet látogató gyülekezetet, akkor az meg talán túl zsúfolt lenne. És persze így van lehetőségünk arra is, hogy hívogassunk, meg van az a reménységünk, hogy egyre többen leszünk, úgyhogy ebben nem akarunk így visszalépni, hogy zsugorítsuk a terünket, lehetőségünket ezen a téren, hanem inkább keressük azokat, akik még nem tartoznak a gyülekezethez, és valamelyik Isten tiszteletre meghívjuk őket.
Szó volt már a nyári táborról. Milyen programjaik vannak?
A nyári tábor az egy kiemelt esemény, egy kiemelt program, de az év közben van több olyan, ami mondjuk úgy, hogy rendszeresen visszatérő, már várják a gyülekezeti tagok, hogy legyen. Az Európa Rádió számára is már beszámoltunk a házasság hetéről, ugye ez, az is egy visszatérő programunk, így februárban. Az összetartozás napja az egy minden évben megrendezett program, ami azt jelenti, hogy éppen ez a két gyülekezet rész, akik a 8:30-es, illetve a 10:30-es vasárnap istentiszteletet látogatják, ők évente egy alkalommal nagyon tudatosan egy közös alkalmon vesznek részt. Ez egy közös ebéddel egybekötött egésznapos program. Igyekszünk az őszi teremtés hetét valamilyen formában megünnepelni a gyülekezetben. A nagy ünnepekhez zarándoklatok tartoznak, ez is már egy minden évben várt program. Van az úgynevezett gyülekezeti hétvége, ami a gyülekezeti tagok ismeretének a bővítésére kitalált többnapos program, ahova előadókat szoktunk meghívni. Talán ezek azok, amik a rendszeres, meg minden évben várt programjaink, de hát ezen túl keressük az új lehetőségeket. Most például tervben van egy pünköst hétfőre tervezett olyan családi nap, amire igyekszünk azokat megszólítani itt a környékünkön, akik még nem tartoznak a gyülekezethez, de egy ilyen családi napon játékkal, zenével, előadással, ugrálóvárral szívesen fogadjuk őket, és hogyha elfogadják a meghívásunkat, akkor egy ilyen missziói alkalmat, egy missziói napot tartanánk a környékbeli gyerekeknek, családoknak.
Cél az, hogy új gyülekezeti tagok legyenek?
Igen, igen, ez célunk, de szeretnénk ezt óvatosan, szeretettel és szelíden elérni, semmiképpen nem úgy, hogy valaki erőszaknak érezze az egyháznak a közeledését, inkább egy nyitottságot akarunk felmutatni, és egy jó élményt szerezni a gyülekezetben. Tehát ez nem lenne ez a pünkösdi családi nap egyfajta ilyen direkt evangelizáció, hanem inkább egy találkozási lehetőség, amikor beengedjük az érdeklődőket az épületünkbe, nem egy istentiszteleti alkalomra hívjuk őket, hanem egy találkozásra, és persze mi ezen a napon keressük a lehetőségét annak, hogy magunkat bemutassuk, illetve azokat a lehetőségeket, amihez akár hosszú távon lehet kapcsolódni, és igen, nem titkolt szándék vagy reménység az, hogy gyülekezeti taggá váljanak olyanok, akik erre nyitottak.
Mi az, ami az ön nevéhez fűződik az elmúlt két évben?
Nem egy személyes vállalkozás a gyülekezet, úgyhogy kimondottan az én nevemhez nem kapcsolnék semmit. Voltak tőlem induló kezdeményezések, de mindig a lelkész kollégákkal együtt gondoljuk ezeket tovább, illetve a presbitérium, ami a gyülekezetünknek a vezető testülete, szintén együtt gondolkodik abban, hogy tudunk egyről a kettőre lépni, esetleg új dolgokat kitalálni, kezdeményezni. Ami itt az utóbbi két év változása, hogy például indultak olyan körök ebben a kis csoportos struktúrában, amik korábban nem voltak. Egyszerűen azt érzékeltük, hogy a minden korosztály, vagy minden élethelyzetet lefedni kívánó struktúrában vannak itt-ott lyukak, amik természetszerűleg keletkeznek, és ezeket a lyukakat próbáltuk kitölteni, úgyhogy az utóbbi két évben indult például az egyetemista kör, hogy az egyetemista korosztálynak is legyen egy kis csoportja, az apakör és az anyakör, ami inkább élethelyzethez, de részben életkorhoz is köthető kis csoport. Ezek például új kezdeményezések, de a teremtés hete gondolatát is az utóbbi években hoztuk be jobban, hogy a gyülekezet ebben is tudatos legyen. Ez egy országos, sőt igazából annál sokkal szélesebb körű program, hogy a teremtés hetét gyülekezetek megünnepeljék, de a mi gyülekezetünkben ez korábban nem volt gyakorlat, mi ezt bevezettük, vagy ez az előbb említett pünkösdi családi nap, amire tényleg a környékünkön érő családokat, és nem a saját tagjainkat hívogatjuk elsősorban. Ez is most egy új kísérlet, ez még tavaly sem volt, tehát ez ebben az évben lenne először.
Nagy mérföldkő most a gyülekezet életében, hogy beiktatják a másik lelki pásztort. Nagy szükség van arra, hogy ketten végezzék ezt a munkát?
Mindenképpen, sőt, igazából három lelki pásztor szolgál ebben a gyülekezetben, de valóban ketten vagyunk megválasztott lelkészek, és egy beosztott lelkész, egy lelkésznő segíti még a munkánkat. Ha egy gyülekezet él és fejlődik, akkor jó, hogyha minél több szolgatárs bevonható. Mi egy olyan helyzetben vagyunk itt a Nagyerdőn, hogy nem minden feladatot kell, hogy lelkészek végezzenek, mert nagyon sok önkéntesünk van is a gyülekezeti tagok közül, de azt hiszem, ez a három lelkész, ez most egy olyan minimum, aminél inkább több kellene még, mint hogy kevesebb. Tehát az nem volt kérdés a gyülekezet számára, hogy miután egy lelkész házaspár nyugdíjba ment, mind a két helyet betöltsék, úgyhogy nagy öröm volt számunkra, hogy nagyjából egy évvel ezelőtt meg is találta a gyülekezet a megfelelő szemét. Nyilván hosszasan gondolkodtak rajta a presbitériumban, illetve gondolkodtunk együtt, és Berta Zoltánt, akkor ő a Dóci Gimnázium iskola lelkésze volt, őt szólítottuk meg. Ő nem volt ismeretlen a gyülekezet számára, mert már több mint 10 évet szolgált itt, püski házaspár mellett beosztott lelkészként, de a 4 éves dócis tanári és iskola lelkészi szolgálata után igent mondott a lehetőségre, hogy visszatérjen, és immár megválasztott lelkészként folytassa itt a szolgáltatást a gyülekezetben, és meg is történt az egyház rendje szerint a választás, és szintén az egyház rendje szerint egy éven belül be kell iktatni.
Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi várható még a gyülekezet életében a beiktatáson kívül.
Készülünk már a pünkösdre, ami a következő nagy ünnepünk, ehhez kapcsolódik majd ez a családi nap, ami egy új kezdeményezés, új kihívás és új tapasztalat is lesz, hogy lássuk, hogy milyen irányba fejleszthető tovább ez a gondolat, és aztán meg lassan a tanévnek vége, és akkor a nyári időszak programjait kell megterveznünk, ami minden évben szokott lenni, és most sem fog elmaradni, reménység szerint ez egy vakációs gyermekhét, amire a gyülekezeti tagjaink gyermekeit szoktuk meghívni elsősorban, illetve azokat, akik a hitoktatás kapcsán hozzánk tartoznak. Ezek ilyen délelőtti foglalkozásokat jelentenek egy héten keresztül, és utána július közepén lesz a gyülekezeti nagytáborunk, amit ebben az évben Bükszéken fogunk megszervezni, ami egy ilyen régi új helyszín, azt mondanám, mert a korábbi évek helyszíneit most el kellett engednünk, és keresnünk kellett egy új táborhelyet, és bükszéki ifjúsági táborban egy olyan helyre bukkantunk, ami már több mint 25 évvel ezelőtt volt ennek a gyülekezetnek nagy tábori helyszíne. Egész pontosan az 1999-es és a 2000-es nagy táborok voltak Bükszéken, tehát már nagyon régen. Most viszont, hogy új helyet kellett keresnünk, megint erre találtunk rá, úgyhogy Bükszéken fogjuk júliusban megszervezni a nagy tábort. Azért ez sok feladatot, nagy mozgósítást jelent, már el elkezdődött a feliratkozás, és hát az a reménységünk, hogy ez egy több száz fős tábor lehet megint, olyan 300 fővel kalkulálunk.
Van még vágya, amit szeretne megvalósítani?
Igen, nagyon sok vágyam van, amit érlelünk, és amiben együtt gondolkodunk a gyülekezettel. Hát, ha nevesíteni kellene mondjuk egy olyan területet, ami úgy nagyon ott motoszkál bennem, az a pallagi misszió, most így nevezném egész egyszerűen, tehát a pallagi terület igazából egyházközségi szempontból hozzánk tartozik, és ugye nagyon sokat fejlődött az a városrész, de a mi szolgálatunk oda nem terjed ki olyan nagyon direkt módon. Vannak gyülekezeti tagjaink, akik ott laknak, de mégis az egy kicsit olyan önálló városrész, és én személy szerint is, meg többekkel együtt gondolkodunk azon, hogy tudjuk segíteni majd a közeljövőben annak a városrésznek a lelki fejlődését, épülését, mi ebben a feladatunk. Én abban biztos vagyok, hogy ez nekünk dolgunk, de hogy hogyan álljunk hozzá, abban még nagyon gyerekcipőben jár a gondolkodásunk.
Akár ottani istentiszteletekben is gondolkodnak?
Igen, ez sem kizárható, hogy vagy házi csoportok szervezésével. Debrecen nagy város és fejlődő város, tehát nagyon távolra tekintve időben, vagy nagyon merészet álmodva, az sem kizárt, hogy egyszer majd ott egy templom is felépülhet.
Hogy érzi magát ebben a gyülekezetben? Mi az elmúlt két év tapasztalata?
Kellemes fáradtságot érzek minden nap és minden héten. A sok feladat, a sok munka, az tényleg rengeteg energiát, gondolkodást és imádságot igényel az embertől, de rengeteg örömöm van ebben a szolgálatban. Leginkább azért, mert nem érzem magam ebben egyedül, és itt két dologra is gondolok, tehát továbbra is érzem az Isten vezetését ebben, ahogyan már az ideérkezésemkor is ezt egy nagyon erős elhívás élményként éltem át, hogy az Úristen ebben a szolgálatban akar engem látni, és úgy érzem, hogy az ő támogatását, áldását élvezhetem továbbra is, és azért sem vagyok egyedül, mert a lelkésztársakkal, a presbiterekkel, a gyülekezeti tagokkal nagyon konstruktívan lehet együtt dolgozni, hogy ezek a programok megvalósuljanak, hogy a heti menetrend működjön, mert ahogy mondtam, azért elég magas fordulatszámon működik ez a gyülekezet, és ezt sem egyedül nem bírnám magamban, sem a lelkész kollégák nélkül, úgyhogy ehhez nagy összefogás kell, és hát a családom számára is azért egy nagy váltás volt, és most két év után már azt látom, hogy a feleségem is, a gyermekeim is kezdik úgy megtalálni a helyüket ebben a rendszerben, ebben a gyülekezetben, úgy, mint lelkész család is kezdünk a helyünkre kerülni.
Korábban a Hittudományi Egyetem munkatársa volt. Megvan még ez a lehetősége? Dolgozik ott?
Igen, sokat lazultak a szálak, de maradtak még ott feladataim. Ebben az időszakban, ebben a két évben ez is egy feladat volt, hogy kialakuljon ennek valami egyensúlya, vagy egyáltalán kiderüljön, hogy mi bírható, mi vállalható, mire van szükség ott az egyetem részéről, és jelenleg egy olyan formáció működik, hogy heti egy napot ott töltök tanítással, illetve foglalkozok az ottani diákokkal, de a hét nagyobb része az azért ide köt, tehát ezt tekintem így főállásomnak és főfeladatomnak, de nagyon szívesen megyek továbbra is a teológiára, vagy veszek részt konferencián, vagy amennyire időm engedi, akkor publikációkkal is még úgy rajta tartom a kezemet a tudomány ütőerén, és figyelem azokat a területeket, ahol valamikor még aktívan kutattam, tehát nem engedtem el ezt sem teljesen.
Bolygók vagyunk, csak helyben forgunk, keressük utunk, de hova jutunk? Fény, és hol van a nap, hol van a tűz, mi melege
neked ad, hol vagy ki minket útra indítottál. Csillag vagy, de hol a fényed, de hol a fényed? Csillag vagy, kereslek téged, kereslek téged, csak bolygók vagyunk. Célhoz jutunk.
Nemrégiben beiktatták Berta Zoltánt, a Debrecen Nagyerdei Református Egyházközség másik lelkipásztorát. Vele beszélgetünk a következő percekben. Mekkora nagy jelentőségű esemény ez az ön életében?
Nagy szavakat nem szeretnék használni, de az mindenképpen igaz rá, hogy egyszerű és megismételhetetlen. Egy beiktatás az minden lelkész életében hatalmas esemény. Viszont az én életpályám úgy alakult, hogy ha Isten terve valóban ez, akkor nekem ez lesz az egyetlen beiktatásom a pályám során, és ezért nagyon nagy örömmel, hálaadással és várakozással nézek ennek elébe.
Beszéljünk akkor az ön pályafutásáról. Hogyan kezdődött?
Ha a lelkészi szolgálatra nézek vissza, akkor az elég egyszerűen, mert én itt a Nagyerdei gyülekezetben születtem, itt kereszteltek engem, itt voltam if is. Aztán, amikor teológiára mentem, akkor itt voltam ifi vezető, és a segédlelkész év után, ami az egyetlen év, ami nem ide a Nagyerdőhöz köt, itt a gyülekezetben kezdtem el beosztott lelkészként szolgálni. 11 évig szolgáltam itt, azután vállaltam el a Dóczi Gimnázium iskola lelkészi státuszát, és most onnan 4 év után kerülhettem vissza ide a gyülekezetbe, de amíg az iskolában voltam, a Dóciban voltam, addig is ennek a gyülekezetnek a tagja voltam, tehát tulajdonképpen egy év kivételével az egész életemet itt töltöttem.
Hány év az akkor összesen?
Az összesen 40-1. Amit itt élhettem, a szolgálati idő az pedig a 11 év, és most indul egy újabb, így már a megválasztás által nyugdíjazásig tartó szakasz. Ez az én emberi tervem is, mert nagyon-nagyon örülök ennek, hogy Isten erre indított, és a gyülekezet szándékait is így igazította és irányította, és ezért nagyon hálás vagyok. És hát egy beiktatás megválasztás az egyébként reménység szerint mindig ezt jelenti egy lelki életében, hogy elköteleződik valahová.
Akkor ön jól ismerte ezt a gyülekezetet?
Igen, és ennek van egy másik oldal is, hogy a gyülekezet is jól ismert engem, ténylegesen a születésem óta, és ezért nagyon különleges ez. Nyilván én csak a saját életemet élem meg, de kevés olyan lelkipásztor van, aki abban a gyülekezetben tölthet be lelkészi szolgálatot, ahol született, és ez azért is különösen csodálatos, mert hogy nyilván minden ember fiatalon, gyerekként, kamaszként, 20 évesként azért egészen más képet mutat magáról, meg egészen más élethelyzetben és életszakaszban jár, annak a szépségeivel és a hátoldalaival, amiket egy gyülekezet megismer, hogyha valaki ide jár. És úgy érzem, hogy ez a gyülekezet egy nagyon biztonságos és bensőséges közösség. Ezt mutatja az, hogy el tudna fogadni valakit, akit megismertek már a hibáival együtt. Sokan kérdezték már a beosztott lelkész időszak alatt is, hogy lehet-e valaki próféta a saját hazájában. Engem nem prófétának hívott el Isten, úgyhogy azt nem tudom, hogy milyen lehet, hanem lelkipásztornak, de nyilvánvalóan értem a kérdésnek azt az oldalát, hogy valóban ez ott van benne, hogy el tudjuk-e fogadni egymást. De én a lelkipásztori szolgálatban nem azt az oldalt látom, amiben néha nehéz megragadni, illetve hát sokan abba belefáradnak és beletörnek, hogy tökéletesnek kellene mutatkozni lelkészként, hanem éppen arról szól a lelkészség, hogy mindannyian ugyanolyan bűnösök vagyunk, ugyanolyan esendőek, de vannak, akiket arra hív el az Isten, hogy a napi 8-10-12, hogy még több órában az ő ügyével foglalkozzon, és így segítse a rábízott közösséget.
Milyen ez a gyülekezet? Hogyan foglalná össze?
Az első szó, ami eszembe jut, az a bizalom, mert valóban ezt éreztem meg. Bizalom abban, ahogy az idősebbek néznek a fiatalabbak felé, de ugyanígy megvan ez a másik oldalról, és ahogy a fiatalabbak az idősebbek felé. Bizalom abban a nyitottságban, ahogy szeretnénk azok felé fordulni, akik még nem ismerték meg az Isten evangéliumát, de bizalom abban, ahogy amikor valaki így lép be egy bibliaiskolába, vagy egy érdeklődők Isten tiszteletére, akkor tud olyan légkör lenni, hogy ő benne is megszületik. Ez az érzés. Nem frázis az, hogy azt mondom, hogy tényleg testvéri közösség, így tudunk egymásra figyelni.
Változott az ön feladata most, hogy hivatalosan is ennek a gyülekezetnek a lelki pásztora lett?
Változott természetesen, mert abban a 11 évben úgy nézett ki a felállás, hogy én voltam a beosztott lelkész, most is egy beosztott lelkészünk van, és akkor is volt két megválasztott lelkész. 3/4 év, amióta most már itt vagyok, ténylegesen itt szolgálok nyár vége óta, és ebben azért sok mindent át kellett, és nem is múlt időben mondom, hanem át kell gondolnom, újra meg kell tapasztalnom, meg kell ismernem, mert más egy olyan státuszban lenni, ahol én pályakezdőként indultam el, és úgy fokozatosan nőtt benne a felelősségem, a tapasztalatom, a gyakorlatom. És más volt ez az elmúlt 4 év is, amikor a gyülekezetben csak fogyasztóként voltam itt, a családommal együtt csak hétköznapi gyülekezeti tagként, persze voltak akkor is különböző szolgálataim, de most újra itt napi szinten itt a gyülekezetben, egy új csapattal, egy új lelkészi közösséggel, sok mindenben egymást is meg kell ismernünk, meg kialakítanunk azt a fajta munkarendet, amiben mindenki igazán önmagát tudja kiteljesíteni az Isten által.
Az könnyebbség volt, hogy ismerte a gyülekezeti tagokat, ismerte a programokat, a lüktetését ennek a gyülekezetnek?
Mindenképp. Tehát sok kört nem kellett futni, amikor egy-egy programról volt szó. De azért az alatt az idő alatt, amíg én nem belülről láttam, ez sok minden változott. A COVID időszaka volt, pont az átmenet, itt a gyülekezet és az iskola között. És aztán 4 év azért mégiscsak sok idő, különösen azon a területen, ahol én a leginkább benne voltam korábban, az ifjúsági szolgálat terén, mert az hasonló egy iskolához, hogy az ifjúság konfirmálnak, aztán néhány év után már nem ifisként vannak itt a gyülekezetben. Úgyhogy azon az oldalon az összetétel azért változott, úgyhogy érzem teljes erővel az újdonságát mégiscsak ennek a szolgálatnak, annak ellenére, hogy mindig is ember a gyülekezetben éltem.
Milyen volt a Dócés iskola lelkészi időszak?
Nagyon sok áldást tapasztaltam meg. Nekem régi álmom volt az, hogy iskola lelkész legyek. Olyannyira régi, hogy én igazából ezért mentem a teológiára. sőt, ha egyet visszalépünk, akkor egyszerűen csak azért mentem a teológiára, mert itt a gyülekezetben olyan ifjúsági csoportnak a tagja voltam, ahol az ifi vezetőm, aki teológus volt, olyan mintát és példát adott előttem, hogy úgy éreztem, hogy ilyen szolgálatot én is szívesen vállalnék, különösen akkor, amikor Isten ebben az elhívásban megerősített engem, tehát én eredetileg ifi vezető szerettem volna lenni, és azt mondtam, hogy lelkész gyülekezetben nem, nyilván 18 évesen ezt nem tudtam elképzelni egy ilyen gyülekezeti háttérrel, ahol ilyen lelkipásztorok szolgáltak, mint Püski Lajos és a felesége Judit, az ő mintájukat látva, én nagyon-nagyon kicsinek éreztem magamat, úgyhogy azt mondtam, hogy fiatalokkal foglalkozva, hogyha ha lelkészként, akkor egy iskolában intézményi lelkészként, és akkor is úgy éreztem, hogy úgy, mint az én iskolámban a Dóciban, mert hogy oda jártam gimnáziumba, és amikor viszont ez a lehetőség adódott, tulajdonképpen benne már teljesen el is felejtődött ez az indíték, és ez az érzés, hogy én ezért is mentem teológiára, és aztán a meghívás kapcsán erősödött ez meg bennem. És érdekes volt, hogy ott is hasonló volt egy picit a helyzet, mert voltak még tanárok, akik engem is tanítottak, meg hát egyáltalán maga az iskola, a légkör, a hangulat az szintén nagyon jól ismerős volt és otthonos volt, de mégis egészen más, mint a gyülekezeté. Tehát egy kicsit azt érezhettem meg benne, amit a nem lelkészek, hogy olyan munkabeosztással, olyan munkakörnyezetben, ami mégiscsak világiasabb, mint egy gyülekezet, ott kötött munkaidővel, kötött programokkal, rajtam kívül, meg más vallástanárokon, lelkészeken kívül azért ez mindenkinek egy világi munkahelyet jelent, pedagógusként vagy más munkakörben ott levőként, nyilván hívő emberek, de azért mégiscsak egy iskola. És előttem nem volt ott kifejezett intézményi lelkész, hanem vallástanárok szolgáltak, és látták el együttesen ezt a munkakört, de így, hogy önálló státusz alakult ott, így lehetőségem volt olyan területeken, mint a közösségépítés, vagy a szabadon választható lelki alkalmaknak a kialakítása.
Könnyen megtalálta a hangot a fiatalokkal?
Igen, a fiatalokkal mindig is könnyen megtaláltam a hangot, talán azért is, mert az én lelkem nagy része még a fiatalságban bennem maradt, de ez nem is működik másként. Tehát azokat tudjuk megérteni, akikkel tudunk azonosulni még valamilyen szempontból. Az, hogy felgyorsult a világ, az nagyon világosan érezhető volt a szóhasználatukba, az, hogy mi érdekli őket, milyen filmeket, zenéket hallgatnak, na, ebben már éreztem, hogy nagyon eltávolodtam tőlük, de azért azok az alapvető kérdések, alapvető problémák és élethelyzetek, amikkel találkozik egy tizenéves fiatal, az bennem még élénk emlékekként élt, és emellé társítva a lelki teológiai gondolatokat, tapasztalatokat, nagyon jó érzés volt, hogy nyitottan tudtak fordulni a szolgálataim felé.
Azt a tapasztalatát tudja itt hasznosítani?
Igen, és éppen azt az oldalát, amit én korábban sosem éltem meg, hogy itt a gyülekezetben mindenki szabadon jön el, mindenki önként jön el egy vasárnapi istentiszteletre, egy biblia körbe, egy ifire, de nem kötelességből jár el valaki. De ahogy mondtam, az iskola az mégis egy olyan munkahely, meg egy olyan közeg, ahol a diákok nem önként mennek be napról napra. A tanárok is, nekik is ez a munkahelyük, ők sem választhatnak, hogy most egy kicsit fáradtabbak, vagy nem olyan hangulatban vannak. És ez a fajta légkör a missziói szemléletemet erősítette, és olyan tapasztalatokkal ajándékozott meg, amik éppen azok a kritikus helyzetek, amikor valakinek az életében a hit, vagy az Istennel való kapcsolata sok kérdéssel küzd, vagy esetleg fásultabbá válik, vagy eleve háttérben van szorulva, az abban szerzett tapasztalataimat az itteni gyülekezeti életben is tudom hasznosítani.
Mit vállal fel az itteni gyülekezetben? Mi az önfeladata, ami teljesen a sajátja?
Az a különleges, hogy ebben még, bár lehet, hogy nem is azt kell mondanom, hogy még, de nem határoltuk el úgy a szolgálati területeket, hogy valaki csak ez, vagy csak ez a terület. Nyilván megvan ez, hogy elsősorban az ifjúsági életét én koordinálom, vagy a könnyűzenei szolgálatot, van a kis csoportok, amiket állandó rendszerességgel én tartok, de azt nagyon jó érezni a lelkésztársakkal, hogy egyik dologban sem vagyunk magunkra hagyva. Tehát mind a hárman tudunk egymástól kérdezni, beszámolunk egymásnak, amikor leülünk a hét elején, és tudunk örülni együtt, tudunk ténylegesen úgy segítséget kérni, hogy ez nem gyűjük, hanem érezzük, hogy egy dologért szolgálunk, egy dologért vagyunk itt.
Van elképzelése, hogy mi az, amit szeretne megvalósítani?
Sok mindent kell még újra felmérni itt a gyülekezetben. Nyilván az, hogy a személyi összetétel a lelkészít csapat teljesen megváltozott. Az a gyülekezetben is felteszi azt a kérdést, hogy mi fog vajon változni, úgyhogy nagyon nagy változásokat egyelőre még nem tettünk, viszont abban fontos ennek a közösségnek, ennek a gyülekezetnek előre lépnie, ami egyrészt a nagyon nagy erőssége, amiről beszéltem is, hogy ez egy jó közösség, ahol egymásra nagyon odafigyelünk, nyitottak vagyunk egymással, viszont az évek során már korábban is, amit itt töltöttem, sokszor merült fel az kritikaként, meg tapasztaltuk is, hogy egy nagyon jó közösségbe nehéz becsatlakozni, és ennek a tudatosságát, bár mindig is hangoztattuk, és mindig szó volt erről, ennek próbáljuk megkeresni annak a módszerét, hogy hogyan lehet valóban őszintén, bátorító módon nyitni kifelé. Ennek például egy olyan eleme lesz az, hogy most májusban egy olyan családi napot tervezünk, amire ténylegesen bárkit az utcáról próbálunk meghívni, behívni egy olyan közösségbe, ahol hívő emberekkel találkozik, de felszabadult, kötetlen légkörben lehetünk együtt.
Akkor ön jól érzi magát kifejezetten ebben a gyülekezetben?
Rendkívül jó, hiszen itthon vagyok.
Mit kell Berta Zoltánról tudni, mint magánember?
A feleségem orvosként dolgozik, és két kicsi gyerekünk van, akikkel megáldott minket az Úr. Emellett nyilván, mint mindenkinek van hobbija, már amennyi időt lehet erre szakítani, nagyon szeretem a sportot, de a legfontosabb az életemben a zene, hiszen a zene egy olyan rész lehet mindenkinek a lelkében, ami nincsen helyez időhöz kötve, zenét lehet hallgatni útközben is, lehet fáradtan is, vagy lehet reggel is, de a legjobb az, hogy lehetőségem van arra, hogy én magam is zenéjek. Van egy keresztény zenekarunk, többen a gyülekezetből vannak, illetve a gyülekezetből is indult ki, de ez a zenekar most már nem kötődik hivatalosan gyülekezethez, hiszen nem is mint dicsőítő zenekar, vagy mint kántorként funkcionálunk, hanem saját dalokat írunk, hétről hétre próbálunk, és szolgálunk sok helyen. Az első lépés a zenekar neve, és az Európa Rádión egyébként néha hallhatók is a dalaink.
Milyen hangszeren játszik?
Én gitározom és énekelek.
Amikor sírok a szobámban, amikor félek a sötétben, amikor érzem kimerültem, amikor kiút sincsen már, mikor már nincs, aki engem vár, amikor várom, de nem jön el, te vagy, ki hozzám letérdel. Te vagy, ki engem átölel, te vagy, ki velem ünnepel.
Mert zárnyalok, mint madár az égen a gondjaim felett. Veled zárnyalok, mint madár.
beszélgetés során Berta Zoltán Első lépés nevű zenekarának dalait hallották. Ezzel véget ért magazin műsorunk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Pap Beatrixet hallották, viszont hallásra.
Találkozások. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.
Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.
Down. rise, live free, walk in victory, and repeat after me. I'm a bloodbound.